nagyon szépen köszönöm ezt a törnyénezést, de hát adványkörüljön, nem állt, hogyha van egy kis törnyén is. Én mindig meghatódom, és félreértés ne essék, és főleg azért, mert ez egy eléggé lehetetlen időpont. Valahogy úgy gondoltam, hogy... Valahogy úgy gondoltam, hogy leszünk néhányan, de ez tényleg meglepetés erejével hat most, hiszen erre szokták azt mondani, hogy akkor úgy látszik a szokatlanságnak mindig van valami varázslata, vagy a csuda tudja, minden esetre a téma az rendkívül fontos és tartalmas, hogy aztán itt mennyire tudjuk pontosan és tartalmasan mindazt elmondani, ami tényleg nagyon fontos lenne, hát az már tényleg a kegyelemnek a kérdése. Egy biztos, Szent István király intelmény Imre herceghez, az egy örök téma, hiszen nem is annyira az az izgalmas Szent István intelmeibe, hogy a történelmi Szent István elkezdi oktatni, nevelni, tanítani a fiát Imre herceget, hanem az, hogy a mindenkori magyar király szól a mindenkori magyar királyfihoz, és még egy emeltebb és általánosabb szinten, ez pedig az jelenti, hogy most hozzánk szólnak. Tehát korra, nemre és egyéb dolgokra most nem kell tekintettel lenni. Ez a mindenkori tanítása a magyar nemzetnek. Ez egy felső parancsolat, tanítás, és itt az intelnek nem a legmegfelelőbb kifejezés. Már csak azért sem, mert maga Szent István az intelmekben ezt a szót, hogy intelmek, nem nagyon használja. Parancsolatról van szó. Megparancsolom édes szerelmetes fiam, jövendő utódaim reménysége, hogy ezen az úton így és úgy, bizonyos törvényekre figyelve, kegyelemre hagyatkozva, hogyan lehet előre jutni és fölfelé emelkedni. És nagyon szépen jelzi Szent István király, hogy itt tényleg parancsolatokról van szó, mert a végén ő maga mondja a következőket, hát megpróbálom most szabadon idézni, de ez ténylegesen tőle származik, hogy amennyire a mennyei seregek 10 karból állnak, úgy az én parancsolataim is 10 parancsolatból állnak. Na most mit jelent ez magyarul? Azt jelenti, hogy ez 10 parancsolat. Az Ószövetségben viszont, amit mi 10 parancsolatként értelmezünk, vagy hagyományozunk, lehet 10 parancsolatnak nevezni, de ha valaki ott 10 parancsolatot össze tud számolni, irodalmi Nobel-díjra fogjuk előterjeszteni. Tehát pontosan lehet érzékelni azt, megint használunk valamit, mert jól hangzik, mert belepofoztak már évszázadok óta a közvéleményben, viszont hogyha megnézzük, hogy ott mi van, hát nem az van ott. És utána, mintha mi sem történt volna, 10 parancsolat. Nincs olyan, hogy 10 parancsolat. És van ennek még egy nagyon kemény tétele, bármennyire hihetetlen, éppen maga Jézus Krisztus végeredményben, ha foglalkozik is a 10 parancsolattal, akkor korrigál rajta. Most ez megint kemény tétel. Másfelől pedig, ami talán még fontosabb, az, hogy Jézus egyáltalán nem tekinti a 10 parancsolatot tanításai alapjának. Hogyha valakinek gondot okoz, mert az ember mindig számol azzal, hogy valakinek gondot okoz, akkor most olvasom az evangéliumnak az ide vonatkozó fejezeteit. Na most tudni kell, hogy Jézus amikor tanít, akkor a tanításnak nagyon sokféle útja van, és van, amikor saját magát kérdezteti meg írástudóval és farizeussal. Tehát nem az a helyzet villan elénk be, amire az ember számítana, hogy ő kérdez rá valahol, valakinél, valamikor, hanem ő nagyon ügyesen, szelíden, szinte azt sugallja a lény, hogy kérdezzétek meg tőlem, és majd én válaszolni fogok. Most végeredményben erről van szó. Akkor hozzámenni egy az írástudók közül, aki az ő vetekedésüket hallotta vala és tudván, hogy jól megfelel nékik, megkérdezé tőle. Melyik az első minden parancsolatok között? Jézus pedig felele néki. Na, itt kezdődik a tudomány. Tehát melyik az első minden parancsolatok között? Tehát már lehet érzékelni, megelőlegezem, szó nincs 10 parancsolatról. Tehát Mózes törvényei alapján. Jézus pedig felel neki. Minden parancsolatok között az első. Na most, ha én megnézem Mózes 10 parancsolatát, éppen közöttük sincs az az első parancsolat, amire Jézus most hivatkozik. Pedig nagyon egyszerű ez a szeretetnek a parancsolata. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más ennél nagyobb parancsolat. Most azért kell kicsit ennyire keményen kezdeni, mert a helyzet Magyarországon megint csak olyan dolgokat hoz néha a fölszínre, hogy az ember csak kapkodja a fejét. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki erkölcsről beszél, és mondjuk lehetősége nyílik, hogy ezt más is meghallja, és ez úgy benne van a közvélekedésben, akkor ez tényleg egyszerűen hihetetlen, mintha nem is létezne Jézus és az Újszövetség, számomra az erkölcs nyilatkozatban nem egyszer elhangzik, és szertágazó módon, tehát a Kárpát-medence különböző pontjain villan fel ez a jól értesültség, a 10 parancsolat. Most van egy történelmi probléma. Ott az Úr kifejezetten Mózes és a zsidóságot szólítja meg, és kifejezetten Mózesen keresztül a zsidóságnak ad parancsokat és megvonásként, figyelmeztetésként tiltásokat. Most ebből 10 soha nem keveredik ki. Miért? Mert ha én komolyan veszem azt, hogy egy parancsolatnak vagy tiltásnak pontosabban tekintjük azt, hogy ne lopj, vagy ne ölj, akkor a logika az diktálja, hogy innentől kezdve minden elhatárolható tiltó rendelkezés egy egységnek, parancsolatnak számít. Gondolom ez logikus. De most ha én ezt betartom, akkor legalább olyan 13-14 fog kikerekedni. Na most érzékelni lehet azt is, hogy a lefedés esete az, ami itt megjelenik, mert úgy, ahogy mondjuk egy nagyon egyszerű és érthető példa, megkérdezünk valakit, mondjuk Kálmán Lajos idejében Szeged környéken volt ő plébános, emlékezzünk vissza, kiváló plébános fölfigyel arra, hogy amit ő hirdett szószékről, vallást, és amit a templom hajójában a hívek hallgatnak vallást, az köszönő viszonyban nincs egymással. Na most ő eléggé alázatos és művel és rátermett ember volt ahhoz, hogy utána járjon, hogy itt mi lehet a háttérben ennek a jelenségnek az oka. És természetesen boldog asszony kultuszkörből indul ki, és megkérdezi a legtudósabb öregeket, hogy hány boldog asszony van. Na most ides tova, legalább 14-et össze lehet kapásból számolni, tehát havas boldogasszony, gyertyaszentelő boldogasszony, nagy boldogasszony, kis boldogasszony, gyümölcsoltó boldogasszony, segítő boldogasszony. Hogy? Jól van, eljutunk oda, de aztán nem valami bajba. Na mondom, legalább 14-et lehet összeszámolni. Szülő boldogasszony, sajnos boldogasszony, kármelegi boldogasszony. No, írgom, borgom. No. Hát össze lehet számolni, tényleg úgy, mint egy jó gyógypedagógus, amikor számtant tanít, összeszámolnak közösen legalább 14-et. Visszakérdez Kálmán Lajos, na akkor hány boldogasszony van? 7. Most tulajdonképpen hány parancsolat van? 10. Hány éve vagyunk a Kárpát-medencébe? 1000. Tehát lehet érzékelni, hogy más logika működik. Nem a számtan tudomány működik. Nem a történelmi kronológia működik. 17. században megkérdeztek valakit, 1000 éve vagyunk itt. Szent István idejében megkérdeztek valakit, 1000 éve vagyunk itt. Attila idejében megkérdeztek valakit, 1000 éve vagyunk itt. 1000 éves királyság. Tehát az 1000 az egy kozmikus váltószám. Mert ami ott itt pillanat, itt lent 1000 esztendő. és talán fordítva is megtörténik hasonló. Tehát lehet érzékelni, hogy a 10 parancsolat az nagyon egyetemes minőség, tényleg létezik 10 törvényi parancsolat, de az Ószövetségben ne keressük és ne hivatkozzunk rá, mert ott így nem fogjuk megtalálni. És tényleg egy kicsit fájdalmas az, hogy ha erkölcsről szó van, akkor természetesen 10 parancsolat. Én hiszem és sejtem, és hát ebből következően vallom is, hogy akik konkrétan az ószövetségi parancsolatokra gondolnak, szívük, lelkük mélyén valójában tényleg egy egyetemes 10 parancsolatra gondolnak, csak nem néznek utána. Na most egy biztos, az evangéliumban ez nagyon keményen visszaüt. Hiszen itt tényleg elhangzik, Jézus maga mondja el, hogy a legnagyobb parancsolat az, hogy szeresd az Urat, és már jön a második parancsolat. Na most az evidenciaként kezel 10 parancsolat, eleve úgy kezdődik, hogy annak a népnek szól ott, abban a történelmi környezetben. Ne csinálj magadnak faragott képet. Most engedelmet kérek, ne menjünk el Csíksomlyóba. Miért? Ott van egy faragott Szűz Mária. Milyen alapon lehet akkor 10 parancsolatra hivatkozni, hogy kezdődik? Akkor tényleg tartsa be. Akkor ne járjon templomba. Akkor ne imádkozzon Szűz Mária szobor előtt. Végig sem gondolnak dolgokat. Az annak a népnek oda szól, parancsolatként. Sőt, ha keményen akar az ember fogalmazni, parancsolat útmutatás, itt inkább tiltásról van szó. Parancsolat az egy külön műfaj. Parancsolni tudni kell. És a parancsolatban semmi sértő, semmi bántó nincsen, és gondolom tudjuk, hogy Verbőci a híres hármas törvénykönyvében, a Tripartitumban nagyon szépen elmondja azt, hogy vannak olyan törvények, amelyek itt nem szerepelnek. Miért? Mert nem ölünk és nem lopunk. Világos? Nem azért nincsen benne Verbőci törvénykönyvében, hanem azért, mert aki embernek születik és valóban ember, és ezt nagyon szépen, kicsit lebegtetett módon, pontosabban valószínűleg nem jól fordítják, akik lefordítják, ezért pont ez a kemény tétel egy kicsit úgy lebeg-libeg, nehezen lehet értelmezni, de nagyon szépen jelzi, hogy vannak természeti jogok, és vannak társadalmi jogok. Most a természeti az nem azért természeti, mert a természet eredményeképpen jelenik meg, hanem annyira természetes, hogy az isteni természetből következik. És minden nép tudja, hogy nem lopunk, nem gyilkolunk, és nem is akarom folytatni. Most ez a hatalmas nagy különbség. Mert ahol külön rá kell, hogy úgy mondjam, irányítani a figyelmet, azért ne felejtsük el a prériindiánoknak a esetét. Volt nekik kőtábláik. Nem loptak, nem gyilkoltak. Tehát, hogy érthető legyen, vagy tudja az ember, hogy ember, vagy nem tudja. Ha viszont nem tudja, akkor kemény tiltások jönnek. Ezt ne csináld, fiam, azt ne csináld. És mert számol azzal, hogy ez következő nemzedékben is ugyanígy nem fogja tudni, ez egy kőtáblára kell vésni. Mindenki ő az maradandó. Tehát mi nagyon összetévesztünk ám dolgokat. És ez az összetévesztés, ez úgy tűnik, hogy a jövő szempontjából néha tragikus következményeket vetít elébünk. Tehát egy nép nem tudja, hogy az ő belső vezéreltségében mi az, ami valóban követendő út, az nem jelenti azt, hogy ki kell iktatni, mert ma már az emberiséget erre a szintre szállították le. Rácsodálkozunk. Milyen magasztos eszme, hogy ne őj. Az ember elkép. Nem magasztos eszme, hanem úgy születünk, hogy nem ölünk, és nem rabolunk, és nem gyilkolunk. Tehát most, hogy a világ már ott tart, az ember azt mondja, hogy lelketek rajta. Tehát azért ne felejtsük el, Szent István nem beszélt 10 ószövetségi parancsolatról, hanem beszélt 10 parancsolatról, és azt mondja, és figyeljünk oda, mert nagyon szépen jelzi, hogy ahogy a mennyei seregek 10 karból állnak, úgy az én parancsolataim is 10 vannak. Mind fent, úgy lett. Nyoma nincsen Ószövetségnek, nyoma nincsen kőtáblának, van 10 parancsolat. Van 10 magyar parancsolat. Tehát ha én keresem a 10 parancsolatnak valódi forrásvidékét, egy biztos Szent István ütelmeiben megtaláljuk. Ez a magyar 10 parancsolat. Miért? Mert ez egy királyi nép, királyi nemzet. Tehát emlékezzünk vissza, hányszor megtárgyaltuk azt a kérdést, ami tényleg sarkalatos és gyémántengely erősségű módon jelenik meg, hogy amennyire lehet tudni, hogy a magyar az a szkítákból vétetett, itt azért tudni kell, hogy a szkíták révén viszont nem akármelyik szkíta minőségből vétetett. Hiszen vannak ókori történetírók, leírják Herodotosz is, Pompeius Trógusz is, tehát nagyon szépen elmesélik, hogy a szkítáknak három nagy rétegük van. Ezek etnikailag is néha különböznek egymástól. Először vannak az úgynevezett szántóvető szkíták. Utána jönnek a pásztor szkíták, és végül az igazi szkíták, akiket csak így nevezünk, mondják az ókorban, mert ők adják minden szkítáknak a királyokat, na ők a király szkíták. Most a magyar nép a szkítaságon belül a legősibb, Maxenus király szkíta népnek a folytatása. Hát Attillát emlékezzünk vissza, a magyarok első királyát, minden magyar krónika, ha valaki most hallja először, azért jegyezze meg, hát magyar krónikákra hivatkozunk. Minden magyar krónika elmondja, hogy a magyarok első királya Attila. Ugyanez a magyar krónika elmondja, hogy a magyarok első királya Szent István. És mi okoz itt bonyodalmat? Az égvilágon semmi, ez egy küldetésnek a neve. Én vagyok az első és az utolsó. A Kárpát-medencei magyar történelem a Jézus születésével induló világhónapban, a halak világhónapban kétszer szalad neki saját történeti küldetésének. Beszélnek krónikáink az első bejövetelről, ez a primus ingressus, először jönnek vissza, kik? Akik mindig is itt voltak. De a halak világ hónapban ez tényleg az első ilyen nagy megnyilatkozás. Aztán utána valami lecseng, és eléggé drámai a helyzet, mert ha nem marad egy, azaz egy igazi királyfi, akkor nincsen második visszajövetel. Attila fia, Csaba királyfi az, aki lóhalálába szalad vissza, némi görögországi kitérővel egyetemben, belső Ázsiába, az ázsiai őshazába, és hogy nagyon szépen elmondják a krónikát, ott még Csaba királyfi nagyapját, Bendegúzt, aki bár nagyon öreg volt, de még teljes tudatának, hogy úgy mondjam, a legmagasabb és legdicsőbb szintjén, tehát a nagyon fiatal találkozik a nagyon öreggel. Az egyiknek hatalmas nagy tudása van, de már kevés az életereje. A másiknak hatalmas élet energiája, ereje van, de még kevés az igazi bölcsessége. Most ez a kettő adódik össze végeredményben, az örök ifjúság letéteményeseként számon tartott Csaba királyfiban, aki a Tarim-medencében, abban a Tarim-medencében, ahol a Körösi Csoma Sándor készült mindig, hogy ott a magyarok őshazáját felleli és megtalálja, most ebben a Tarim-medencében összegyűjtik a 7 fejedelmi szemét, a 7 magyar, és visszajönnek megint csak a Kárpát hazába, Kárpát-medencébe. És a második visszajövetel, az tényleg a secundus ingressus, tehát a második visszajövetel. És pontosan lehet érzékelni, hogy valami valahol, bár ilyet nagyon fájdalmasan mond ki az ember, de meg kellett valamit ismételni. És ezen nagyon el kell lántulni. Most a képes krónika nagyon szépen jelzi az első bejövetel és a második bejövetel közötti különbséget. Tehát az első bejövetelnek a képmezeje, az egy jó nagy miniatúra egyébként, tehát ebből a szempontból eléggé látványos és jelentős. Lovak vonulnak, szekerek vonulnak, gyerekek vonulnak, asszonyok, harcosok, népek vonulnak, tehát a magyarok bejönnek először. De felbukkannak a tevék is. elkukkanak a terét is. Most gondolom, tudjuk, hogy a képírás szabályait, hogyha figyelembe veszünk, és én leolvasom, hogy tele, akkor nem oda fogok eljutni, hogy tévé, hanem nagyon egyszerűen lehet érzékelni, hogy a lovak között vonuló tere egészen biztos egy tévedésre figyelmeztet. Tehát itt 373-ban Béla Kele és Kadosa kapitányok irányításával valamivel nem számolt a nemzet. Ez egyébként gyakran előfordul. Miért? Mert a naivitásunk általában mindig páratlan és határtalan. Viszont akik itt berendezkedtek, hát nem a naivitásukról és a, hogy úgy mondjam, a nagylelkűségükről voltak híresek. Tehát ekkora gonoszsággal, keménységgel, sötétséggel, kegyetlenséggel emberi szinten ők nem számoltak. Meg is lett a következménye Attila kiválása után. És jön a második menet, na ott már nincsen tere, és a képes kronikában a legnagyobb miniatúra, ami már nem is miniatúra, egy szabályszerű kis kép, a magyarok második bejövetele. Tehát ez azt jelenti, hogy üdvtörténelmi szempontból most nagyon jelentős a tétel, a második javított bejövetelnek, hogy a sikerül döntőbb jelentősége van, mint az elsőnek. Nyilván az ember a kettőt nem fogja patika mérlegen egymás mellé tenni, hogy akkor melyik volt jelentősebb. De ha nincsen második, akkor az emberiség történelme már réges-régen katasztrófába zárult volna össze. Így az emberiség majd 2000 esztendő haladékot kapott az észesztéréshez. Tehát világtörténelmi és üdvtörténelmi jelen törzségű ügyről van szó. És ennek a második bejövetelnek végeredményben van egy olyan parancsolatvilága, ami viszont az elsővel tart nagyon szép és határozott kapcsolatot és rokonságot. Na mit jelent ez magyarul? Ez azt jelenti, mert most már nagyon keményen kell a téma mentén előre haladnunk, és ez tényleg elég izgalmas ügy. Az intelmeknek, amiről jelzem, már a címadás már bagatelizál valami. Szent István király intelmei Imre herceghez. Na most többszörös a csúsztatás. Miért? Mert Imre nem herceg, hanem királyfi, hiszen királynak fia. Na most herceg bárki lehet. Hát azért bárki a kategórián belül. Egy biztos, szertágazó családi kapcsolaton belül futnak, szaladnak a hercegek. A másik kemény tétel pedig a következő. Megint a képes krónikára hivatkozom, azt hiszem teljes joggal ezen a helyen. A képes krónikában azért mégiscsak, mivel magyarok történelméről van szó, akármilyen méltóság névvel nem illetnek akárkit. Na most Árpád vezér neve mellett, vagy előtte, ez a szó szerepel, ez dux. Na most ez nem azt jelenti, hogy herceg, ez azt jelenti, hogy vezér. Így. Árpád vezér. Ugyanakkor pedig Imre, vagyis Emerikus neve mellett, Szent István király fiának neve mellett, vagy ugyanez a fogalom szerepel. Magyarul ez mit jelent? Hát az, hogyha én Szent Imre méltóságát történelmi szinten valóban hitelesen meg akarom nevezni, akkor ezzel számolni kell, hogy ő vezér, és nem akármilyen vezér. Tulajdonképpen egy olyan királyfi, aki már vezérlő fejedelmi rangban van. Tehát méltóságát tekintve vezérlő fejedelem, születését tekintve királyfi, és ha a sors eredményt a életének, akkor ő lesz Magyarország királya. Na most összetett és bonyolult, gondolom érzékeljük, hogy kinek szólnak az intelmek. Tehát a herceget nyugodtan elfelejthetjük. Na most jön a kemény meglepetések özöne, bár eléggé szűkszavú módon fog itt a özökbe torkolani, de ez megint sarkalatos tétel. A parancsolatok, tehát Szent István parancsolatai Imre királyfihoz. Leginkább így lehetne becsületesen megfogalmazni, mert a vezér mégiscsak félreérthető. Királyfiról pedig lehet tudni, hogy valóban mit jelent. De a leghűségesebbek vagyunk, akkor ez egy olyan vezér, aki királyfi, vagy olyan királyfi, aki vezér. És parancsolatok. Tehát hangsúlyozom, nem intelmek. Nyilván, aki így fordította, az sokat járt iskolába, és úgy vissza tudott emlékezni, hogy az intelmek intőbe szoktak időnként beletorkolni. Tehát itt olyan kinyilatkoztatással állunk szembe, ami a királyi útnak a 10 parancsolatán fog majd alapulni. És az intelmekkel a legnagyobb baj, én is intelmeket fogok mondani, csak figyelmeztetni szeretnék, hogy mindig gondoljuk oda, hogy így rögzült meg. Tehát nem azért intelmek, mert ez a jelentés, hanem mindenki tudja, hogy mire gondolunk. Pontosításnál megtörtént, akkor is az ember nem állandóan parancsolatokra fog hivatkozni. Na most az eredeti nem maradt ránk. Ezt mi már megszoktuk. Szent István idejéből, Szent Istvántól semmi nem maradt meg. Bezzeg Szent István idejéből, Gellért mestertől, emlékezzünk vissza, ezt is végigjártuk már, gyakorlatilag minden megmaradt. Ilyenkor az ember megkérdezi, hogy ki a történelemben a könyvtáros. Mert ez a könyvtáros érdekesen intézi a könyvtár ügyeit. Szent István összes eltűnik. Hát mondom, miért? Mert jó könyv volt. Ismerjük, hogy néha a könyvtárak ki szoktak őrülni. Miért? Mert aki kikölcsönzi a művet, nem mindig viszi vissza. Hát ilyen az élet. Szent István összes műveit a történelemben nem vitték vissza. Amikor ellopták, vagy elvitték, vagy éppen elégették. Mert mindenre van sajnos tőle. Ne felejtsük el, hogy amikor a török 1540-ben, 41-ben elfoglalja Budát. Itt könyvégetésről nagyon sok szó esik. És érdekes módon erről a könyvégetésről, amikor Buda főterén 3 napig égnek mágiának könyvek. Erről halkatnak. Az, hogy Thomas Mann könyveit valaki egyszer tűzbe dobta, hát most az példátlan emberiség ellenig azt tette az egyébként, csak nem árt tudni, hogy Mátyás idejében az a bizonyos könyvtár, amelynek jó részét király elődeitől, magyar királyoktól örökölt meg, most annyi könyvet hordtak össze, hogy 3 napig égett. Emlékezzünk vissza a magyarok őstörténetének egyik változatát, hát ebből a tűzből mentik meg azt, aki majd elég üngörűsz néven közzé fogja tenni, tehát magának a szultánnak fogják lefordítani. Aztán mi a 19. században kaptunk egy sugallatot, és végül a 20. században most már 5 kiadást megírt. Teljesen itt, hogy úgy mondjam, az előző krónika változatoktól eltért, krónikáról van szó, és honnan? Sőt, ha jól emlékszem, ez még csak nem is Budán, Fehérvárról égett mágián. Hát voltak ám itt könyvek. Na most érdekes módon Gellért bácsi könyvei viszont megmaradnak. Na de mit kell ehhez hozzátenni? Nagyon helyes. Csak hát Gellért mester könyvei, sok benne a Geller, nyilván senki nem fogja olvasni, mert olvashatatlan. Tehát jegyezzük meg. Nem azért nem olvassák a gyakjat, mert jó, hát több mint 1000 oldal mondjuk a deliberáció, azért, mert az ember, ha a kezébe veszi és elkezdi olvasni, velem ez előfordult, lehet, hogy most a gyónás ideje, fél óra, óra múlva az ember azon kapja magát, hogy mi történik itt? Hát mert egy mondatot próbálok végig böngészni, már egy órája. Hát azért ennyire jól ez nem lehet megírva, hogy ennyire belefelejtkezik az ember, és ennyire gyönyörködik benne. Na de ez, majd látni fogjuk, hogy nagyon frappáns szerző azonosításokhoz fog bennünket vezetni az intelmek vonalán. Na de rövidre zárva, miért húztam el ennyire az ügyet? Azért, mert Gellért a deliberációban beszél a magyar vallás lényegéről. Na most, Gellért külföldről jön. Azt el szokták felejteni, hogy Szent István gondoskodott róla, hogy Gellért valóban tudjon deliberálni, vagyis elmélkedni a szabadság érdekében, és hova küldi ő? Remetéskedni. Bakony bélbe. Most azért gondoljunk végig valamit. Gellért, mivel nagyon művelt ember, pontosan tudja, hogy az Ószövetségben van egy Isten név. És mit ad Isten? Ennek az Istennek az Ószövetségi profétát, patriárkát, írástudók, farizeusok hadat üzentek. Na most, logikusan gondoljunk végig dolgokat. Itt van a királyi udvarban egy nagy tudású, tényleg rendes embernek tűnő, de izgága, és állam Gellert kap a gondolkozása Szent Gellért, nevezetű ember. Most ahhoz, hogy ebből valóban rendes ember legyen, ennek érdekében Szent István elküldi őt befelé. Tehát vonulj vissza, elmélkedjél. Ennek a külső helye Bél. Egy Istennek a neve. Nem nehéz félreérteni azt, hogy Szent Istvánban milyen pedagógiai erők munkálkodnak. Szó szerint ezt nevezik gyógypedagógiának. Gyógypedagógiának. Hát Gellért természetesen megteszi a magáért, ír egy ilyen vaskos könyvet. Ez a deliberáció. Na most ebben ahelyett, hogy ő gondolkozna, végig egy felháborodás hangján ír. Ugye ezen oldalon keresztül. Eleve az a nagy problémája, hogy ebben az országban van egy olyan vallás, ami őt emlékezteti. Na mire emlékezteti? A mánikeizmusra. Ezt ő maga írja le, de nem azonosítható vele. Hát Gellért külföldről jön. Ő a manikeizmus, vagy Pap Gábor el szokta mondani, nem Gellért okán, hanem más vonalat használ. A manikeizmus az itt a kereszténységnek egy oldalága. Na most az alapítója maga Máni, akiről tudni kell, hogy pártus királyi családból származik. Tehát ő aztán tényleg pártus királyi házból származik. Magát Jézus apostolának nevezi, és halála után a tanítványai a külön vált és önállósult, és nem bomló, foszló, jobb kezét tiszteli keretjeként. És az ember ugye elkezd tűnődni. Apostolról van szó, jobb kezét szent jobbként tisztelik, kiről lehet végeredményben szó. Mániról vagy Szent Istvánról? Hát ilyenkor az ember úgy eltűnődik. Hát ez mégiscsak hogyan lehetséges? Hát gondolom nem nehéz belátni, éppen Szent István korában szerte a világban tudták, hogy Máni tanítványai, mesterük jobb kezét tisztelik. Mánit Jézus apostolának nevezik. Szent István a magyarok első apostola királya. Apostola királya. Tehát valahogy ez a külföldről behívott hittérítők örökös meséje, ez állandóan lebukik, vagy legalábbis már Gellért mesterben kap egy nagy Gellért. Na most Gellért máshol pedig a következőket írja. Tehát szó nincs sámánizmusról, szó nincs frissiben megtért Magyarországról. Világos, Szent István ideje alatt vagyunk. És itt van a korona, tanú Szent Gellért. Nem elég kortanú? Elképed az ember. Egyszerűen történelmi tényeket senki nem vesz figyelembe, de nem csak amarra, hanem sajnos emerre sem. Mintha nem léteznének. Miért? Nem fér bele a világképünkbe. Sokféle világkép létezik ám. Minden esetre tudni kell, hogy Gellért elkezd háborogni. Hogy ebben az országban azokat üldözik, akik a manikeistákat üldözik. Köszönjük szépen, Gellért. Még egyszer megismételnék. Ebben az országban azokat üldözik, akik a manikeistákat üldözik. Hát ezért küldte őt Bélbe, Szent István. Te nem inkvizitornak lettél meghívva, képességeid, tudásod megvan, még gondolkozni nem. Majd Bélbe megtanulsz. Egész más a képlet, mint hogy gondolni. Na miért kellett ennyire belső módon ezt ecsetelni? Azért, mert elterjedt egy rémkép, hogy Szent Imre nevelője Gellért volt. ez megint kiírhatatlan. És gyakorlatilag a tridenti bűnök után, majd a 18. században, és hát nem nehéz kitalálni, hogy milyen irányítás mellett, aztán majd a 19. századi romantikus festészetben is özönlő téma, van egy szemilis öregarcú vén pap, mellette tipek topog egy kis királyfi, és annyira jó és bölcs ez a szemilis vén pap, hogy ezt a kis tipergő, toporgó, totyorgó királyfit egyfolytában tanítottak. Most pont nem tudta tanítani, miért? De pont bélben volt. És én azt kétségtelenül elismerem, hogy lehet, hogy beszélgettek. Miért ne beszélgettek volna? Sőt, elismerem azt is, hogy Velence titkait, mert ő Velencéből jön. Egy trónörökösnek leginkább egy velencei tudja elmondani, hogy milyen egy fiam a velenceiek. Vigyázzál velük, mert két arcuk van. Az egyik a kereskedő, a másik a szörnyeteg. És ez a két arc tökéletes egységet ad. Bármelyik arcukat látod, fiam, először gondolkozzál, és mélyedjél el, mert szavukat nem fogják betartani. Két színűek. Tehát hangsúlyozni kell egy magyar trónörökösnek, tudnia kell azt, hogy a világban mi történik. És nyilvánvaló módon, ha Szent István jót akar a fiának, akkor éppen Itália és Velence okán Gellértet fogja arra a rövid időre Imre mellé állítani. És még azt is el tudom képzelni, hogy talán latin nyelvleckéket is adott, de ezt már nem tudom elképzelni. Miért? Mert Magyarországon emlékezzünk vissza, a legnagyobb magyar egyszer csak azt mondja, mikor? 19. század. Gyere, ne beszéljünk már latinul. Hát kukák körülöttünk az emberek és a népek. Hát ha Debrődről egy kis nemes beér az országgyűlésbe, pozsonyi diétára gondolom, milyen nyelven szólalt fel? Latinul. Na most mellette a Kazinc Barcikáról érkezett hét szilvafás nemes. Milyen nyelven válaszolt ékes szóló módon? Latinul. Hát volt itt műveltség, ezt nem behozták, mint a kort. Hát jobban tudnak Magyarországon latinul, mint Itáliában. Ezt irodalom történészek mondják el. A magyar kancellária oklevél kiadási gyakorlatában nincs dilettáns módon kiállított oklevél, tehát nyelvtani helyesírás és egyéb hibákkal. Ugyanezekben az évszázadokban pápai udvar által kiállított latin nyelvű bullák hemzsegnek a helyesírási hibától. Most ez hogyan lehetséges? Tehát hangsúlyozom, Gellért igenis lehetett az egyik nevelő. Na de nem olyan módon nevelő, pontosabban egy bizonyos dologban valamit elmondott nevelő. Na de őt abszolutizálni, ez valami elképesztő butaság. Na miért kell ezt ennyire hangsúlyozni? Azért, mert az intelmeket, mint tudjuk, nem írhatta Szent István. Miért nem írhatta? Túl jól van megírva. És mint tudjuk, egyetlen egy kortárs királytól előtte utána ilyen irodalmi mű nem maradt fönt a világban, a magyar király pedig mindig fölzárkózott. Tehát ha nincsen erre példa német-római császárok körében, nincsen példa bizánci császár körében, van egy magyar példa, akkor biztos, hogy nem lehet. Tehát valaki írta István helye. Na most az első számú jelölt ki volt? Gellért. Ezt gyakorlatilag a 19. században már elkezdték adagolni. Igen, ám de a 20. században már a filológiai kutatása nem is fejlettebb volt, de kevesebbet lehet hazudni, mert többen férnek hozzá a művekhez. Most elolvassák Gellértnek bármelyik értekezését. Én már jeleztem. Olvashatatlan. Olvashatatlan. Szent István intelmei Imre herceghez pillanatok alatt az ember élvezi a mondatok ízét, és a gondolatot és az útmutatást. Van logikája, világos vonalvezetése, mondani valója, egyszerű, tömör, megbízható és olvasható. Tehát a filológiai kutatás megállapította, hogy Gellért nem lehetett szerző. Hát akkor, ha Gellért emlehetett szerző, akkor gyorsan valakit nézni kell, ki járt Magyarországon, külföldi, tudott-e latinul, na most, ha Magyarországon járt és tudott latinul, ez már elég ok volt, hogy ő legyen az intelmek szerzője. De alátámasztani nem lehetett, mert ez komoly dilettantizmus volt, ezért figyeljünk, oda jött a következő magyarázat. Amikor az ember ilyet olvas, tényleg úgy felélénkül, hogy na még mit lehet beadni. Valószínűleg nem Németföldről jött a szerző, és mint látjuk, Gellért nem lehet. Valószínűleg az intelmek szerzője Észak-Franciaországból érkezett szerzetes lehetett. Ennyi. Bizonyíték nincs. Ha nem német, ha nem olasz, akkor Észak-Franciaországból érkezett szerzetes. Miért? Mert minden történelmi forrás, krónikák, oklevelek, legendák elmondják, hogy Szent István egy erkölcstanító könyvet írt fiának. Tehát a magyar így tudja, hogy Szent István. Na most ehhez viszonyítva, tényleg ezt jegyezzük meg, hogy Szent István miért? Mert a szeretet nyelvén szól, tényleg azon szól, és hogy elmondják filológusok és történészek, és itt nagyon nagy becsületességgel, csak aztán talán, mintha nem is írtak le volna ilyen mondatot, vagy nem is mondtak volna. Az intelnek hasonlíthatatlan. Miért? Mert annyira személyes, és annyira lehet érzékelni benne, hogy tényleg létezik egy édesapa, aki szereti őt a fiát. Most ezért sem lehet Észak-Franciaországból érkező szerzetes. Most képzeljük el, hogy Szent István, a mi Szent Istvánunk jön Észak-Franciaországból egy szerzetes, és akkor ilyen mondatokat találunk az intelmek, hogy édes szerelmetes fiam, jövendő utódaim reménysége. Hát azért abban a korban is van irodalmi forma, így csak az apa szólalhat meg. Az az apa, aki tényleg rajongásig szereti a tulajdon gyermekét. Na most az intelmekkel a legnagyobb probléma, azon kívül, hogy most ki írta, ki nem írta, Szent István. Pont ugyanaz a kérdés, köszönöm vissza, hogy a magyar Szent Korona, ez tulajdonképpen mennyire egységes. Hát minden szétszednek, nem tűnt még fel. Tehát ami a magyar múlt egységes gyémántömbjeként jelenik meg, azt a tudósok fél perc alatt szétszedik, ész nélkül, bután, otthonban, minden egész darabokban, ahogy Ady Endre mondaná. Most az intelnek 14. 15. századi másolatban maradt fenn. És ez a tragédiája. Miért? Azért, mert ez egy olyan átírat, és ez maradt ránk, el is tele van gyöngyszemekkel, én csak a gyöngyszemekből fogok válogatni. Lehet érzékelni, hogy valakik nagyon belecsaptak a kristálytiszta vízbe. És ugyanakkor ezt a kristálytiszta vizet valamivel megpróbálták megjelzni. Ezt tökéletesen lehet érezni. Tehát ez egy olyan átírás, ahol mondjuk az átírónak nem tetszik egy mondat, akkor ott megszüntet valamit, tehát az intelmek szövegéből, szövegtestéből kivág egy részt, és betolt valami helyette valami más. Na most látni fogjuk majd, föl lehet ismerni. Miért? Mert az eredeti sorok azok lüktetnek, nem mondani valói. Amikor pedig valami betoldalék történik, nem nehéz kitalálni, ez pontosan olyan, mint hogyha nem is akarom magyarázni. Tehát a művi dolgokat azonnal észrevenni. Itt is észre lehet venni. És a 15. század, ne felejtsük el, ez már az első Habsburg felbukkanásának az ideje. Tehát Zsigmond kora után vagyunk, és megjelenik a színen az első Habsburg, akit úgy csempésznek be, mint a trójai falunak az utasait, na ő Habsburg Albert. És végeredményben az intelmeknek ezekbe a kivett és helyette vetett részeiben, mert lehet érzik, a magyar királynak ilyen mondatokra nincsen szükség. Szent Imrének pedig végképp sincsen. Tehát kinek kell így írni? Magyarnak biztos, hogy nem. Tehát ezt hangsúlyozom, lehet érzékelni. Tehát három nagy rétege van a jelenleg inkább változatának az egyik 15. századból származik, ezt mint a port így le fogjuk verni, tehát ezzel nem is fogunk foglalkozni. A másik réteg kétségtelen Szent István. Az kétségtelen, majd látni fogunk példákat, ha egyáltalán eljutunk oda. Igen, ám, de van egy harmadik réteg is. És ez az, ami döbbenetes. Egy magyar király féltő, óvó, lángoló atyai szeretettel neveli, oktatja, tanítja a fiát. A magyar első királya. Hát innentől kezdve nézőpont kérdése. Mert ahogy Zrínyi Miklós mondaná a híres epigrammájában, költő és hadvezér, én vagyok magyarnak legelső királya. Én vagyok utolsó világrészül kihozója. Én lehetek tehát magyarnak példája, hír és birodalmát, hogy nincs a szabjája. Kit énekel meg Zrínyi Miklós költő és hadvezér? Attila, én vagyok magyarnak legelső királya. Na most az egyik első magyar királynak van egy szerelmetes fia, őt Imrének hívják. A legelső magyar első királynak van egy szerelmetes fia, őt Csaba királyfinak hívják. És az internet legmélyebb rétegeiben már Attila király szólal meg, és akihez szól, az maga Csaba királyfi. Nos, milyen alapon lehet erre a következtetésre jutni? Hát azért, mert tel is tele van az internet olyan kövületekkel, most jó értelemben, tehát ott maradt kövületekkel, ez olyan, mint amikor a pilisbe sétál az ember. Hát voltunk, tehát láttuk. Tehát a szerte széthevelő, tényleg természetesnek tűnő követ özönében állandóan régi korból származó faragott követre lehet bukkanni. Most végeredményben így jelennek meg mondatok, fogalmak, kifejezések és szavak, nem Szent István korából, hanem Attila király idejéből. Tehát olyan események jönnek a felszínre, amelyek Szent István idején nem voltak aktuálisak. De nem volt aktuális a 15. században sem. Attila korában viszont az volt. Felteszi a kérdést az intelmek szerzője, úgymond a magyar király, hogy mely görög kormányozza a latinokat görög módra, és mely latin kormányozza a görögöket latin módra. Semmelyik sem, édes fiam. Most ez Szent István korában nem kérdés. Melyik korban kérdés? Attila idejében. Ezek nagyon kemény tételek. Akkor majd látjuk az elején. Maga Szent István szólal meg, hogy a mennyei Úr, maga a Teremtő Isten a földi tájakon úgy rendezi el a hatalmat, hogy vannak királyságok, vannak konzulságok, vannak ispánságok. Most hol van a kakuktojás? Konzulságok például. Megint az ember ugye elképet, hát lehet aztán hivatkozni bármilyen irodalmi forrásra meg műre, hogy igen, Szent István kora Magyarországon. Ne szórakoztassuk magunkat. Konzulok. Hát nem kell ezt külön magyarázni. Aztán egyszer csak jön egy drámai utalás. Végig Rómára terelődik a hangsúly. Hogy bizony a Róma még ma is szolga volna, ha Éneász sarjai föl nem szabadítják. Az aktuális kérdés Szent István idejében. Engedelmet kérek. A római pápa aktuális. De Éneász sarja és a Róma Attila király idejében aktuális. Ezt nem kell külön magyarázni. 15. században meg egyszerűen nem tartozik ide. Nem tartozik ide. Tehát három nagy réteg különíthető el. Szöveg réteg az internet belsejében. Van egy por réteg. Ez egyébként megadja, hát gondolom tudjuk, ha én bemegyek valahova és porborítja mondjuk a képet, hát arra gondolhatok, hogy nincs mögötte semmi, az egész csak egy nagy port. Tehát azt le kell verni, úgy, ahogy van. Majd látunk erre példákat. Megjelenik Szent István kora kétségtelenül, és állandóan ott lüktet benne Attila kora. Ne felejtsük el, a magyarok első királya. És mind a két első királynak van egy olyan jövő reménységes gyermeke, akiből soha nem lesz magyarok királya. Hát Csabából sem lesz király, ő az örök ifjú királyfi. És hát Szent Imréből sem lesz soha király. Ő az örök tisztaságnak a királyfia. Tehát itt még a sors is drámai módon köszön vissza. No, a Hitelmeknek a 10. fejezetéből motto-szerűen következik egy idézet. Tehát mostantól kezdve ez lesz az útra valunk. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Elég aktuális. És teljesen mindegy, hogy a helyettesítőben. Tehát annyira tisztán, méltan és őszintén, és tényleg lehet érzékeni, király tanítja a királyfit. És egy értelmes királyfi számára elég az, hogy szűken, tömören, lényegszerűen fogalmazunk. Ennek okából hát szerelmes fiam, szívem édessége, jövendő utódaim reménysége. Mondhat ide ilyet észak-francia földről érkezett szerzőtesnek. Az agyrém. Egyszerűen nem is tudom, hogy mit lehet erre mondani. Hát itt szólal meg az a különleges, titokzatos, varázslatos hatóerő, amely egyedülálló. Ezért nem tudják hova helyezni. Elmondják, hogy hát igen, műfaji besorolását tekintve királytükör, és akkor jön a csacska szöveg, hogy a bizánci királytükör, a karolink királytükrök. Mert ő besorolta, műfaját tekintve királytükör. Köszönő viszonyban nincs azokkal. Tényleg vannak ilyen művek, gyakorlatilag nem lehet tudni, hogy kinek szól, miért szól, hogyan szól. Egy ilyen steril, íztelen, nem is akarom ragozni. Ezt még a filológusok is elmondják. Tehát a karolink királytükröket meg jobb, ha meg sem említik. Tehát ha olyan egy karolink királytükör, akkor köszönöm szépen, hogy mondanám Mici Mackó vagy bárki, én abban a tükörben nem nézek bele. Tehát az egészen más világ. Igen ám, de egy államelmélet is megfogalmazódik a mondani valójában. Igen ám, de mi teszi varázslatossá? Hát az, hogy tényleg egy édesapa hangja. Hatja át minden sorát és minden mondatát. És a szeretet nyelve. Na hát éppen ezért jön a folytatás. Tehát jövendő utódaim reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkod. Ez tényleg gyönyörű. Mindenütt és mindenekben. És emlékezzünk arra a hisz parancsolatos jelzésre, amire maga Jézus figyelmeztet, az első parancsolat, szeretet. Tehát lehet áthallásokat, fedéseket találni, de hát az legfeljebb csak az Ószövetséghez, de az éppen elegendő. Tehát szeretetre támaszkodva. Na de jön a folytatás. Ne csak atyafiságodhoz, rokonságodhoz, főemberekhez, gazdagokhoz és minden itt lakóhoz légy kedves, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul, mert a szeretet gyakorlása vezet a legfőbb boldogsághoz. Na, így beszél egy magyar király. Így beszél. Tehát aki jó szándékú és keresi a magyar király trónját, már nem olyan, hogy elfoglalja, mert a magyar királyt látni akarja, annak szabad út mutatni. És ami nagyon lényeges, könnyű azokat szeretni, akik bennünket szeretnek. Erre figyelmeztet Szent István. Ne csak azokat szeresd, édesek, hanem mi hozzátehetjük, bizony még a halálos ellenségeket is. És ez már nagyon kemény. És az Intelmeken végig hullámzik az evangéliumra való hivatkozás. Az evangélium hivatkozás szerint. Megmondom őszintén, én már ezt is egy kicsit úgy értelmezem, vagy érzékelem, hogy valahogy rezeg a léc, de az ember elfogadja. Na de, hogyha ott van, hogy Szent István állandóan az evangéliumra hivatkozik, van-e itt helye és szerepe Dávidnak és Salamonnak? Nincs. És jön a metszőolló, és szépen beülteti a dávidi-salamoni idézeteket. És annyira nem illenek oda, de annyira nem illenek oda, hogy ezek a nem odaillések buktatják le. Kapásból leleplezik. Ez bizony nem oda való. Na most a másik, ami nagyon szép és fontos az ütelmekben, és megpróbáljuk gyorsan, hát az a baj, hogy így kutyafuttában a tízet áttekinteni. Gyorsan felsorolom, hogy hány fejezet címen jelenik meg. Az első az a katolikus hit. Tehát tulajdonképpen tényleg megnevezi Szent István azt a hitet, amiről itt beszélünk. Igen ám, de pont Szent István ezt a tételt itt soha nem említi meg, hogy katolikus hit. Megint a képes krónikára kell hivatkoznunk. Pedig a katolikus mit jelent? Egyetemes általános, és nagyon is helye van. Ez már a 15. század. Ha elővesszük az 1358-ban királynak íródott krónikát, tehát nagyon fontos, Nagy Lajos királyt azzal a koronával koronázzák meg, amelyikkel Szent Istvánt is. Nagy Lajos király abba a trónusba ül bele, amelyikbe a Szent Koronával megkoronázott magyar királyok sorában Szent István is beleül. Ez nem vita téma. Ennek a királynak szólt a képes krónika. És ott éppen Szent István születésétől a végső ideig, az ő végső ideig, gyakorlatilag ilyen vallás, hogy katolikus, nem szerepel. Amikor a hitről, vallásról szó van, de ezt is itt már végigbeszéltük, hát az Jézus Krisztus igaz hite. Ez az igazi hit. Ez már másodlagos megnevezés, hogy katolikus. Az igazi hit, és ez a Szent Istváni térítés fordítás lényege, hogy nem kereszténységről kell nevelni a nemzetet, hanem a keresztény népek családjában egyetlen egy nemzet vállalja azt az utat, amit az Isten fiú földi testében ebben a világban végigjárt. Ez egy szenvedés történet. Tehát egy szigorítás, pontosítás nyer a kereszténység Szent István idejében, és ezt nevezik Jézus Krisztus igaz hitének. Na most ez mit jelent? Ez nem az a hit, ahogy az apostolok hittek Jézusban. Ez nem az a hit. Ez melyik hit? Ez Jézus Krisztusnak, tehát magának Jézusnak az igaz hite, az örök hite. Tudjuk, hogy ez mit jelent? Hát ettől apostoli a magyar kereszténység. Hiszen apostolnak nem csak az apostolokat nevezi ám a kereszténység. Csak mi abból indulunk ki, hogy van Jézus és a 12 legfontosabb apostol. Szóval ezt lehet szűkíteni, lehet állítani. Most ez megint jelentéktelen ebből az ügyből. Kifolyólag az apostol az azt jelenti, hogy küldött. Tehát amikor Jézus szétküldi a tanítványait, ebben a mozzanatban, hogy elküldi a tanítványokat tanítani, ők Jézus küldötteivé válnak, vagyis apostolok. Az apostol az azt jelenti, hogy küldött. Igen ám, de amikor úgy szereti az Isten a fiát, hogy egyszülött fiát adja a világ megváltására, és erre a világra küldi, na az atya-fiú kapcsolatrendszerben megint megjelenik az apostolság. És erre utalnak az apostolok, amikor azt mondják, hogy a fő apostol az maga Jézus Krisztus. A magyar király apostol király. Miért kell ezt hangsúlyozni? Mert egyetlen egy apostolnak sincsen királyi rangja. Kinek van egyedül királyi rangja? Magának Jézusnak. Tehát már az ős kereszténység idején Jézusról, mint királyról beszélnek. Tehát mi azt az apostolt keressük, aki király. Na ez a magyar király. És az ő hite tényleg annak az apostolnak a hite, aki király, akit Isten küldött, és Jézus Krisztusnak hívják. Na most a hit ezért rendkívül fontos tétel. És már az intelmek első egységében, de ez még az egy 15. század, tehát félreértés ne essék, most nem fogunk ettől elhatárolódni, de lehet érzékelni. Itt valaki nagyon tudott valamit. És akkor egy biztos, hát ha valaki így beszél a fiához, úgy nem fog beszélni, ahogy a hitnek az első tétele kibontásra kerül. Mint hogyha az ember egy ilyen unatkozó plébánossal beszélne a gyontató fülkébe, aki fölmondja a leckét. Na de föl van mondva a lecke, és el van mondva, hogy a mi hitünk alapja, az maga Jézus Krisztus. És nincs ószövetség. Tehát azért itt még 15. században vagyunk. Viszont akkor mi ez a sok Dávid, meg Salamon? Mindig akkor, amikor költ. Vagyis amikor nem költ. Amikor kivágnak valamit, mert tényleg nagyon fontos, és betesznek olyat, hogy az ember csak nézeget. Na de, jön a következő, az egyház. Itt van egy ilyen mondat a vége felé. Azért is nevezték az első királyokat nagyságosnak, mert az egyházat gyarapították. Most ez a másik fontos tétel. Az Intelnekben, és látunk majd nagyon komoly idézeteket, Szent István királyra utal vissza. Most az, hogy királyok, vagy többes számba teszi, vagy nem teszi, ez bennünket megint nem érdekel. Na most Szent István előtt, ki volt itt király a Kárpát hazában? Hát Géza fejedelem vagy vezér, Koppány vezér, Taksony vezér, Zolta vezér, Árpád vezér, Álmos vezér, Ügyek vezér, Előd vezér, Edök vezér, Csaba királyfi, Attila király. Most itt megdöbben az ember. Ez megint Szent István. Azért hívták, édesfiam, az első királyokat nagyságosnak. Itt a fordítás különbség. Tehát nagy királynak. Miért? Mert az egyházat nagyobbították. Most megdöbben az ember. Hát ő egy királyra utalhat vissza királyi családon belül Magyarországon, Attilára. Akkor honnan ered a mai magyar egyház? Ezek szerint gyarapította az egyházat? Ezt megint megtárgyaltuk. Kinek köszönheti a történelmi egyháza létét? Kinek köszönheti? Attilának, és miért? Azért, mert Jézus megígéri Szent Péternek, ő maga mondja Péternek, te Simon, Jóna fia, Kéfásnak fogsz neveztetni, mert Kéf annyi, mint kőszikla, magyarul is egyébként Ké vagy kő, ugyanaz, maga a fa, ami kővé vált. Tehát benne van a élő is, de már a merev kövesült világ. Hát mi, mert biztos alapokra, sziklára kell építeni. Tehát ez nem porlathat, nem mehet tönkre. És én erre a kősziklára építem az egyházamat. Senki nem teszi föl vallástörténeti szinten a kérdést, hogy Jézus Péternek tett ígéretét a történelmi egyház szintjén kiváltja valóra. Hát mivel nagyon kínos kérdéseket feszeget, ezért hallgatnak róla. Hát Attila idejében Róma az nem a pápai székhely, hanem püspöki székhely. Miért? Mert egy a sok-sok püspökség közül. Van antiókiai püspökség, gondoljunk Péter, erre bizony-bizony maga Szent Péter, antiókiai püspökség élén volt. Akkor gondoljunk a alexandriai püspökségre, akkor lehet gondolni még a legizgalmasabb, babiloni püspökség. Babilon városában püspökség. Igen, sok-sok püspökség van, de keresi az egyház a központját. Most keresi az apostol fejedelem, nem király, tehát Péternek egy fejedelmi székhely jár ebből a szempontból. Tehát ő soha nem király. Ő fejedelem. Az apostolok fejedelme. Na de akkor ki a király? Megint a régi kérdéshez jövünk vissza. És ebben az időben Róma a sok-sok, de legalább 7 őskeresztény püspökség közül mindössze az egyik, és nem is a legrégebbi. Ha valaki meg akart halni kora keresztény létére, gyorsan a mártírium babérkoszóriát el akarta nyerni, akkor Palesztinától keletre ment a pártos birodalom területére, Vagy gondolt, hogy megnézik, hogy mi újság a katakombák, milyen a római birodalom belsejében. Hol volt garantált a mártír halál?
Róma.
Hát római birodalom területén. Na igen ám, de itt nem az a fontos kérdés, hogy Péter járt-e Rómába, vagy nem járt. Lehet, hogy fontosnak tűnik, de nem az. Ez a székhely kiválasztása szempontjából másodlagos tényező. Miért? Mert Attila dönti el, hogy ez lesz Szent Péter székének mindenkori legfontosabb székhelye. Egy szerepkört alakít ki. Tehát kijelöli a helyet, körülírja a szerepkört, és ebbe vagy belenő valaki, vagy rosszul tölti be ezt a szerepet. Na most az egyház annyira irtózik a nagyegyház Attilától, hogy így oldja meg a kérdést. Mivel Leó, nagyszent Leó, tehát ez tényleg Attila idejében Róma püspöke, tehát római pápaságnak nyoma nincsen, az kedves kollégák előtte eufémisztikus módon vissza lehet vetíteni, tehát gondolom ezt ismerjük a visszavetítés technikáját, ezt leginkább féldilettáns szerelmes párok szokták megtenni. Most hihetetlen a példa, de nem árt végighallgatni. Lehet látni turbékoló szerelmes párokat. És akkor jön az interjúadásnak az ideje. Miért? Mert már túl vannak sok mindenen, és félnek. Félnek. A gerince madarak félnek. Mitől én nem tudom. De úgy fél az egyik, fél a másik. Mert már annyi-annyi csalódás érte az életbe. Most figyeljünk. És egy öntudatlan kivetítés révén a legveszettebb fekete mágia jött el. Ez mit jelent? Leginkább nők jártassak ebben a kérdésben, de a férfiak sem ússzák meg a felelősségre vonnál ebben a helyzetben. De a nők nagy vetítők. Az előző kudarc élményt interaktív módon kapásból rávetíti az újra. Úgy merő játszatozásból. Na most mi lesz ennek az eredménye? Az, hogy az a szerencsétlen olyan lesz előbb-utóbb. Tehát vetítgetni sokféleképpen lehet. De azért nem árt tudni, hogy óvatosan. Óvatosan. Tehát ha belép valakinek az életébe, akkor csodálja és örüljön. És ne az előző kudarcait keresse benne vissza. Na igen, de ez így van barátságokkal is, és a legtöbb emberi kapcsolattal. És ezért tart ma ott a világ, ahol jelen pillanatban vagyunk. Senki nem bízik meg igazából embertársával. Miért? Mert működik a belső vetítőként. Hát nem működjük. Na most minden esetre itt van egy kegyes visszavetítés, hogy akkor már Leó és mindenki előtte pápa. Na de ez történetileg nem áll meg a maga lábán. Tehát Attila idejében jelenik meg valami, igen ám, de akkor Attilát nem lehet letagadni. Figyeljünk erre a tanulra. Inkább eltávolodnak Attila korától fél évszázadot, kreálnak egy pápát, és inkább azt mondják, hogy onnan indul. Megmagyarázni nem tudják. Milyen történelmi helyzet? Hát káosz van a világ. Hát ha itt nincs valódi felső hatalom, amik ezt a nyomorultat megerősíti most már pápaként, hát onnan tudjuk, hogy a nagyegyház hogy reagál erre. Hát ez körülbelül annyit jelent, alkotmányozó nemzetgyűlés. Hívjuk össze. Jön Kukorit, jön Kokkoda. És ők alkotmányoznak. Ha bárkit megkérdezünk, hogy mondja meg, de tényleg mondja meg, mi az, hogy alkotmányozó nemzetgyűlés? Ezek szerint senki nem tudja. Ezek szerint senki nem tudja. Miért? Zétényi Zsoltot kell idézni. Itt alkotmány visszaállító nemzetgyűlésről lehetne jogszerűen beszélni. Világos? Mert mi megint a fogalmaknak úgy vagyunk rabjai, hogy nem nézünk utána. És le lehet megint mindenki járatni. Azért valamire figyeljünk oda. 1944 március vége óta nincsen jogfolytonosság Magyarországon. Tehát ott valami megszűnik. Most itt válik tragikus értelemben izgalmassá az ügy. Ugyanis alkotmányozó nemzetgyűlés, figyeljünk oda a dátumra. Ez az esemény hívott életre hol? Francia, ez kell nekünk? Hagyom mondjam, hogy mi kell nekünk. Csak jól hangzik az, hogy alkotmányozó, kiváló a nemzet, még jobb a gyűlés. Hát de a történelmi szinten nekünk van alkotmányunk, világos? Egyszerűen hiába akarjunk érvényre juttatni, nincs meg az a politikai hatalom, ami a magyar alkotmányt visszaiktatná jogaiba. És örömmel jelentem, hogy nem alkotmányozó nemzetgyűlésre kell, hogy úgy mondjam, terelni a figyelmet, mert szó szerint szítják. És kiváló koponyákba szítódik ám ez a buta gondolat. Miért? Mert a jó szándékunkat állandóan, ha nem tudunk volna föl, kiátszák ellenünk. Miért? Abban reménykednek, hogy tájékozatlanok vagyunk. És meg kell mondani, ebben reménykedhetnek. Ebben tényleg katonással reménykedhetnek. Hát végeredményben egyetlen egy feladat van, és vannak kiváló jogászok, és minden jel abba az irányba mutat, hogy egy nagyon jó, nagyon intenzív műhely munka bizony létrehívja azt az alkotmányt, ami a 21. század követelményéhez igazítja hozzá azt, ami most is életbe kell, hogy legyen. Tehát az, hogy mi figyelmen kívül hagyjuk, az nem azt jelenti, hogy nincs. Ez a nagy különbség. A másik pedig, hogy hiába iktatjuk mi be, ha nincs politikai érvényesítési jogunk. Na most miért kell ezt hangsúlyozni? Azért, mert Attilának volt, most ne jegyünk meg a kifejezéstől, politikai, világpolitikai érvényesítési joga, hogy eldöntse, hogy Róma püspöksége lesz a római pápai székhely.